akkor jó, hogy itt vagy. Állarc nélküli kereszténység. Ez a címe mai előadásnak. Hát akkor logikus a következtetés, ha van állarc nélküli kereszténység, akkor van állarcos kereszténység is, ugye? Ismerünk állarcos keresztényeket? De azok rajtunk kívül. Nem? Kivéve minket, nem? Igen. Na, hát ahhoz, hogy ne essünk már is az önelégültség bűnébe, hadd kezdjük egy novellával, ami röviden így szól, hogy egy utazó megérkezik az állarcok városába. És az utazó ugye a turisták közönyével figyeli, hogy az állarcok városában mi zajlik. És hát meghívják őt is, hogy vegyen részt az állarcok városának az esemény sorozatában. Hát ő vonakodik, mert hát egyedül ő nem visel állarcot, ugye, mint idegen utazó, aki most érkezett az állarcok városába. És akkor előlép a helyi lakosok közül valaki, egy bátor fickó, és azt mondja, hogy tévedsz, komám, és oda megy hozzá, megérinti az utazó tarkóját, és a bőr alatt megfeszül és elernyed egy izom, és mint egy elszáradt falevél, karneváli maszk hull zörögve az idegen utazó tenyerébe. Az az arc, amit a sajátjának hitt. Most hát azt gondoljuk, hogy nem viselünk állarcot. Elég egy kicsi kritikus helyzet, amikor keményebben hozzánk nyúl az élet, és lehull rólunk is az állarc. Kiderül, hogy állarc viselők vagyunk gyakran mindnyájan. Most hát, ha van állarcos kereszténység, ugye, akkor sok más területen is el lehetne mondani, hogy van állarcos bál, lásd, Verdi megírta ugye erről az operáját, a híres zeneművét, van híres riói karnevál, ugye, az is állarcokkal teletűzdel, fesztivál, és lehetne a velencei karneválról is beszélni, hogy ezek ilyen világhírű nagy események, ahol állarc mögé rejtik önmagukat, kilétüket a résztvevők. Igen, ám, de a keresztény élet területén nagyon nem kívánatos az állarc hordozása. Tudjuk, hogy maga Jézus Krisztus is nagyon sokat hadakozott a képmutató farizeusok állarca ellen. De már az Ószövetség is sokat beszél, és érdekes módon a legtöbbször a Jób könyvében olvasunk a képmutató emberről, és hát néhány ilyen idézet függvényében vagy tükrében megláthatjuk, hogy bizony nincs jó színben feltüntetve a képmutató ember már az Ószövetségben sem. Mert azt mondja a Jób 8.13, hogy a képmutatónak reménysége is elvész. Aztán azt mondja a Jób 15.34, hogy a képmutató háza népe meddő. Tehát nem csak a képmutató van veszélyben, hanem a környezete is. Ugyancsak a Jób könyvében olvassuk a 20. rész 5. versében, hogy a képmutató öröme egy szempillantásig való. Tehát nagyon rövid ideig. És éppen ezért az új szövetség is nagyon gyakran kell ki, úgymond a képmutatás bűne ellen. Maga Jézus beszél sokat a képmutatók ellen, és feltűnő az, hogy a Máté evangélium a 23. részében Jézus 7-szer egymás után jajdul föl, mikor azt mondja, jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok. És akkor tudjuk, hogy részleteiben sok mindent leleplez róluk, ugye a vallásos külsőségeket, szertartásokat, amikre nagyon kínos pontossággal figyelnek, de közben a szívük nincs benne az egész vallásos külső cselekedetükben. Már az Ószövetségben is ugye följajdul Isten az ő választott népe ellen, hogy ez a nép az ajkával dicsér engem, de a szíve távol van tőlem. Tehát lehet Isten dicsérni, szépen, zengzetesen, énekkel, akár imával is, ugye, be lehet azt is tanulni, úgymond, de a szív hiányozhat belőle, és akkor az már az egész egy olyan kimutatás, amit Isten megítél és leleplez. Pál apostol beszél a rómaiakhoz intézett levélben a képmutatás nélkül való szeretetről. A Róma 12.9-ben azt mondja, hogy a szeretet képmutatás nélkül való legyen. Ezek szerint van képmutató szeretet. Ugyancsak Pál mondja Timóteushoz írt levélben, hogy a benned levő képmutatás nélküli hit az, ami kiemelendő feltűnő a fiatal Timóteus életében. Tehát megdicséri azt a hitet Timóteusnál, ami képmutatás nélkül jelenik meg az életében. Tehát van képmutató szeretet, és van képmutató hit, és nyilván ennek ellentétei is vannak. Felmerül a kérdés, hogy manapság miért nem vonzó a kereszténység. És bizony nagyon sokan éppen a csalódásaikat fogalmazzák meg a keresztények kapcsán. Egy nemrég elhunyt híres amerikai író John Updike egy ilyen gondolatot ír le nagyon képletes formában, hogy a templomoknak az én szememben éppen annyi közük volt Istenhez, mint a reklámtábláknak a Coca-Colához. Szomjak prédikáltak, de el sohasem oltották. Ugye egy szomjas embernek nem elég a reklámtáblán látni a Coca-Cola üveget, vagy éppen a borszéki ásványvizes üveget. A szomjas embernek nem elég a reklám a vízről, neki víz kell. És nyilván ez a nagy kérdés, hogy az egyház, a kereszténység, aminek mi is tagjai vagyunk, csak reklámozza az élő vizet, amiről beszélt az én kedves párom is az előtt, vagy adni is tudja a szomjat oltó élő vizet. És ha nem tudja adni, akkor miért nem adja? Miért nem tudja adni? Mi gátolja sokszor az egyházat, a kereszténységet abban, hogy betöltse igazán azt a hivatását, hogy csillapítsa a szomjas emberek szomjaságát. Az egyházban való csalódás is sok embert eltávolít a kereszténységből. Ugye John Lennon neve ismerős, múlt század híres énekese volt. Azért zavarták el gyermekkorban a plébániáról, katolikus lévén, mert rossz pillanatban nevette el magát. És ez a gyermekkori élmény, sérelem elég volt ahhoz, hogy egy életen át elforduljon az egyház. Vagy Steve Jobs, aki nemrég halt meg, ugye az Apple birodalom alapítója, akkor fordított hátat a templomnak, amikor a lelkész nem tudott válaszolni az Isten és az éhező afrikai gyerekek összefüggését firtató kérdéseire. Ha van Isten, akkor miért vannak Afrikában éhező gyerekek, ugye? És bizony, ha nem tudunk választ adni az ehhez hasonló kérdésekre, akkor sokszor csalódva fordulnak el a kereszténységtől, akár az egyháztól is az emberek. Nemrég, 2010-ben egy érdekes közvélemény kutatást végeztek 23 országban, ami 18 ezer ember megkérdezésével járt. És az volt a kérdés. Képes-e jobbá tenni a világot a vallás? Fogozzunk meg, a legmaximálisabb szintű válaszadás a muzulmán országokban volt. Ahol a megkérdezettek 91-90%-a állította, hogy igenis, a vallás képes jobbá tenni a világot. De ez a közvéleménykutatás az európai úgynevezett keresztény vagy posztkeresztény országokra is kiterjedt, és ott már messze menően alul marad a válaszadók aránya a muzulmán országokban tapasztalt válaszadások arányától. Mert hogy? Amíg ott 90% körül volt a válasz arra nézve, hogy igenis a vallás jobbá tudja tenni a világot, addig például Angliában a megkérdezetteknek csak 29%-a válaszolta azt, hogy igen, a vallás jobbá tudja tenni a világot. Másik keresztény vagy volt keresztény ország, Franciaország, Megkérdezettjeinek csak a 24%-a válaszolt igennel erre a kérdésre. Belgiumban 21%, Svédországban 19% csupán. És ezek mind úgynevezett keresztény országok. Anglia, Franciaország, Belgium, Svédország. Oda jutott már a valamikori keresztény Európa, hogy saját lakói sem hisznek abban, hogy a saját vallásuk jobbá teheti a világot? Hogy a kereszténységnek van-e egyáltalán világjobbító ereje, képessége? Most hát nagyon érdekes ez a felmérés és ennek a végkövetkeztetése. És bizony, hogyha szétnézünk és látjuk a sokszor jogosan megfogalmazott kritikákat, azoknak az okait, a megnyilvánulásokat, akkor nem egyszer igazat kell adnunk azoknak az embereknek, akik képmutatással vádolják a kereszténységet. Hogy a hitük képmutató, a szeretetük képmutató, és lehetne sorolni, vallásosságuk csak felszínes, csak állarc az egész, és egy kicsit is belepiszkálunk az életükbe, bizony kiderül sok olyasmi, ami az állarc mögött van, elrejtve, és ami visszataszító lehet akár. Nemrég olvastam a Philip Yancey legfrissebb könyvét, ez a híres amerikai keresztény író írja le azt, hogy ő több embernek feltette azt a kérdést, hogy kinek mi jut az eszébe a keresztény szóról. És hát mondanak az emberek ezt is, azt is, amazt is, ugye a keresztény szó, vagy keresztjén, ugye ez protestáns, vagy katolikus felületről, mindegy most már, hogy is fogalmazunk, hogy keresztény, vagy keresztjén. A lényeg az, hogy amerikai író kérdéseire soha senki nem válaszolt úgy, hogy említette volna a szeretetet. Mi jut eszébe egy átlag embernek a kereszténységről? És senkinek nem jut eszébe a szeretet. Azaz, a megkérdezettek nem tapasztaltak soha szeretetet a keresztjének részéről? Hát ez nagyon kiábrándító. Pedig Jézus maga azt mondja ugye a tanítványainak, hogy amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ha az én tanítványaim vagytok, ugye, erről fogja megismerni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És nyilván ez a nagy kérdés, hogy vajon láthatóvá tudjuk-e tenni a szeretetünk által a láthatatlan Istent? Egy olyan világban, ahol a legtöbb ember a vizuális vagy a megtapintható dolgokat óhajtja. Igen, láthatóvá tenni Istent a szeretetünk által. Tegyük fel a kérdés magunknak, hogy szívesen töltenek-e időt a társaságunkban emberek? Egyszerűen vonzó-e a mi megjelenésünk, a mi magatartásunk? Na nem a külső fizimiskára gondolok, ugye, hanem az a belső lelki kisugárzás, amit a krisztusi természet kellene, hogy hordozzon bennünk. Az vajon vonzóvá teszi az embereket? Jézus vonzotta az embereket. Ráadásul nagyon érdekes módon leginkább a társadalom elesettjeit, bűnösöket, vámszedőket, prostituáltakat, megvetetteket, lenézetteket, akiket ugye a képmutató, álharcos, vallásosok, farizeusok, írástudók leírtak a lapról, azokat vonzotta Jézus. Miért? Mert belőle kisugárzott Istennek az a szeretete, ami aztán talpra állított egy kapzsi Zákeust, vagy egy Mária Magdalénát, egy erkölcstelen életű hölgyet, ugye, és új életre segítette őket. Állarc nélküli Jézusi jelenlét. Állarc nélküli kereszténység. Csak ez vonzó. Jürgen Moltmann, egy neves német teológus, aki a II. Világháború idején a hitleri hadseregben katonaként szolgált, és a háború végeztével angol fogságba esett. És a helyi skót asszonyok házi készítésű ételt és Bibliát vittek az ellenséges foglyoknak, azoknak a német katonáknak, akik bombázták Angliát. és Nagy-Britannia. És Moltmant meghatotta ez a gesztus. És ennek hatására kezdte el olvasni a Bibliát. És amikor kiszabadult az angol fogságból, hazatérve beiratkozott a teológiára, és elvégeztet, és lett belőle egy híres teológiai professzor a Tübingeni Egyetemen, és ő fogalmazta meg azt, hogy egyház ott van, ahol Krisztus jelenléte tapasztalható. Egyik fő gondolata az ő nagy teológiai tanításának. Egyház ott van, ahol Krisztus van. Ő Krisztust éppen az ellenség területén tapasztalta meg. Amikor kenyeret, ételt, Bibliát vittek neki azok, akiknek a fogságában volt. És nem úgy bántak velük, mint ellenséggel, hanem keresztény módon, krisztusi szeretettel. Ez az állarc nélküli kereszténységnek a hatása. Most testvéreim, lehetne még sok-sok hasonló példát sorolni arra nézve, hogy mit jelent az állarc nélküli kereszténység. És mit jelent az állarcos kereszténység. Hogyan éljük meg az evangéliumot, és hogyan képviseljük ebben a világban. Mondhatni, könnyebb kiállni, még a szószékre is prédikálni, vagy ide egy asztalhoz, pedig a pára nagyon vonakodott, hogy nem lesz, az könnyű. És mégis könnyebb kiállni és elmondani, mint sem megélni. Ezt nagyon jól tudjuk. Assisi Ferenc, a 11-12. Századi híres szentje Istennek, ez a mezitláros szentje, ugye, sokat hivatkozott rá. Azt mondta a munkatársainak, hirdesd mindig az evangéliumot. Szavakat csak akkor használj, ha muszáj. És szintén hozzá kötődik az a jelenet, ami igazolja ezt a mondását, hogy megy egyik munkatársával, oda szól neki, hogy gyere barátom, megyünk ki a város piacára hirdetni az embereknek az evangéliumot. Na, és akkor megy a munkatárs vele, és végig mennek a piacon, és hazakanyarodnak vissza a kolostorhoz, és azt mondja a munkatárs, hogy te atyám, hát nem azért hívtál, hogy hirdessük az evangéliumot az embereknek a piacon? És azt mondja, hát nem azt tettük. A jelenlétünkkel. Nem azt mondtam, hogy szavakkal fogjuk hirdetni az evangéliumot. A jelenlétünkkel. Hát ez is az állarc nélküli kereszténységnek ugye egyik lehetősége. És bizony ezt szeretné Jézus úgy helyére tenni a mi életünkben is. Mert ugye, ha van állarcos kereszténység, akkor van állarc nélküli kereszténység. Ha van igaz kereszténység, akkor van hamis kereszténység is. És tudjuk, hogy ebben a világban milyen nagy bajokat okoz az, hogyha az igazat, az eredetit bárhol, bármilyen területen hamissal, hamisított dologgal helyettesítik. A műkincs kereskedés világáról tudjuk, hogy micsoda hatalmas pénzek forognak a hamisítványok eladása és értékesítése nyomán a műkincs kereskedés területén. Mert oda jutott már a hamisítási technika olyan fejlett, hogy eredeti, nagyon híres és nagyon értékes Rubens festményeket, vagy Van Goghot, vagy Rembrandtot tudnak úgy hamisítani, hogy aki nem igazi szakértő, nem veszi észre, hogy egy hamisítványt vesz meg hatalmas pénzért. Becsapódik. De ennél súlyosabb dolog, ugye, amikor ma már ugye eredeti alkatrészeket lekoppintanak, utánoznak, egy autóban például, vagy bármilyen más gépben. És csodálkozik a tulaj, hogy hát milyen keveset tartott. Én megjártam ezzel az egyházi mikrobusszal, német, Volkswagen, hát megbízható jönni nekem. Az volt, ez a harmadik Volkswagen kocsim, és én esküdtem rá, hogy azok megbízhatók. Na ne félj, világ. Mert hogy mentünk egy pár évvel ezelőtt telebusszal éppen temetésre, vásárhelyre, és egy kanyarban, egy enyhe kanyarban, egy 70-esnél érzem, hogy táncol a kocsi a kezembe. Hát mi a csuda? Szinte kifutott a kezem alól. Hát gomidefe gondol, megállok semmi kúgy. Hát mi van? Melyek óvatosabban, hazajöjjünk, szólok az egy szerelőmnek, aki a gondokon. Csak így szóban, hogy nem itt tapasztaltam. Rögtön rálátta a teleszkópok, a lengéscsillapítók. Hát hogy mondom, 60 ezer kilométer van rajta, és szinte új autó. Már 5 ilyen kocsi volt a mi helyemben az utóbbi időben, azt mondja. Ugyanebből a típusból. Török teleszkópok vannak benne, nem német teleszkópok.
Muzulmán.
Na, vigyem el másnap a műhelybe, kiderül. Richtig igaza volt, lemérte mind a négyet, alig működött a négyből csak egy. És kiderült, hogy török teleszkópok. Tehát nem eredeti, már hamisítvány. És arra már nem gondol a Volkswagen híres gyár sem Németországban, ugye, hogy milyen veszélybe sodorhatja az utasokat ezáltal. És mondja, hogy nagy szerencsénk volt, hogy nem borított áramba, mert a négyből egy már csak éppen kicsi teljesítménye működött, a másik három már nem működött. Nos hát, testvéreim, nagy veszély a keresztény életben is, amikor az eredetit hamisítványra helyettesít. Felolvasok itt hirtelen a Kolossé levélből, Pál apostol Kolossé beliekezik leveléből, 2-3 verset. Kolossé 2:20-23 azt mondja, hogy ha meghalván a Krisztussal megszabadultatok a világ elemi tanításaitól, miért terhelitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, eféle rendelésekre, hogy ne fogd meg, meg se kóstold, meg se érintsd, ugye, ami a zsidó vallási előírások szerint ugye ilyen külsőség volt, amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve, és az emberek parancsolata és tanításai szerint. Amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban, és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hizlalására való. Érdekes dolgokra hívja itt fel a figyelmet Pál apostol. Amikor a bölcsesség látszatát keltik, de nem bölcsek. Hallottuk már ilyen igehirdetéseket? Folyik a szó üres járatban. Nem mond semmit. Bocsánat, ha én is néha úgy prédikálok. Aztán ott van az igazi alázat helyett az alázatoskodás. Ugye? Ott írja ezt a szót. Alázatoskodás. Mi a különbség az igazi alázat és az alázatoskodás között? Az igazi alázat egy magatartás, egy folyamatos, állandó jellemvonás a keresztényben. Az igazi alázat. Egy magatartás. Az alázatoskodás pedig egy viselkedés, amit felöltök magamra. Egy színjáték. Két mutatás. Egy állarc. És ezt határozottan megkülönbözteti itt az ige. Vagy a kegyesség és a kegyesség látszata. Pál apostol a 2 Timóteus 3:5-ben fogalmazza meg, hogy vannak, akiknél megvan a kegyesség látszata, de annak az erejét megtagadják. A kegyes ember, a helyes értelmevet kegyes ember az ismeri Istent, bízik benne, engedelmeskednünk neki. Ezért erő van az életében, a megjelenésében, a szolgálatában. A kegyeskedő ember pedig becsapja magát is, másokat is, nincs erő benne. És éppen ezért akarja tisztázni a mi életünkben azt Isten, hogy vigyázat, a kegyeskedés, az alázatoskodás, a bölcsesség látszata, ezek mind-mind a képmutatás területére tartoznak. Ez csak erőlködés, ez izzadságszagú kereszténység, és ebből nem kell a világ. És ezért fordulnak el sokan, éppen az egyháztól és a kereszténységtől is. Jézusnak mi volt az alapszabálya? Szeresd az Urat, a te Istened, teljes szívedről, és szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet az alapvető követelmény. szeres. A farizeusi vallásosságnak az a jelző, hogy tegyünk úgy, mintha. Ugye? A látszat fenntartása volt a céljuk, és erre még ők büszkék is voltak. Hogy mondja itt Pál apostol a Kolossé 2:20-ban? Ha meghaltatok a Krisztussal, ez a megoldás. Ha meghaltatok a Krisztussal, akkor a képmutató álélet, hamis élet mind-mind a halálba ment. Ki volt az első képmutató a világban? A Sátán. Ugye? Aki a kígyó állarca mögé bújva jótevőnek mutatkozott az Édenkertben, és félrevezette ugye az első hölgyikét, Évát. És utána mindjárt. Viszont van ezzel szemben Jézusnak egy nagyon érdekes megállapítása egy olyan emberről, akit úgy hívtak, hogy Nátánael, aki 12 tanítvány egyike lett később Bertalan néven. Hogy mondja János 1.47-ben Jézus, mikor meglátja ezt a férfiút? Azt mondja, íme egy igazi izraelita, akiben hamisság nincsen. Micsoda elismerés Jézus részére. Egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság. Nincs álnokság, nincs képmutatás. Aki egyenes jellemű ember. Testvérek, nyilván, hogy az ilyenekre vágyik a világ. És az ilyen képmutatás nélküli hit és szeretet fölmutatói azok, akik tudják Jézust helyes módon képviselni ebben a világban. Petőfi Sándortól van itt egy nagyon érdekes idézet, jelen esetben nem egy vers részlet, hanem egy prózai megnyilvánulása. Azt mondja, tudom, soknak nem tetszik, sokan félre magyaráznak, hogy így őszintén nyilatkozom magam felől, hanem az nekem mindegy, én arról nem tehetek. Születésemkor a sors az őszintességet bölcsőmbe tette pólyának, és én elviszem magammal a koporsóba szemfedőnek. A képmutatás könnyű mesterség, minden bitang ért hozzá. De nyíltan, őszintén a lélek mélyéből szólni csak a nemesebb szívek tudnak és mernek. Hát ilyen őszintességet akar Isten az ő gyermekeit. És nyilván, hogy akkor nem fogunk úgymond a kegyesség látszata szerint, vagy az alázatoskodás vonalán félrevezetni senkit, hanem akkor tényleg hitelesen tudunk Jézus képviselői lenni ebben a világban. Ehhez azonban meg kell halni Krisztusban, ahogy mondja Pál a Kolossé beliekhez levélben, vagy ahogy Péter apostol levelében olvasjuk, 1 Péter 2:1-ben, levetvén minden álnokságot, képmutatást. Növekedjetek, ugye, mint újszülött csecsemők a Krisztusban. De ehhez le kell vetni a képmutatást, az álnokságot, ilyen állarcot. Ismerős egy újszövetségi történet, Cselekedetek 5-ből Anániás és Szafira esetén, ugye? Hogy az álnokság, a képmutatás hova vezette őket. Úgy tüntették fel az apostolok előtt, hogy az eladott földbirtoknak teljes értéket oda vitték az Úrhoz, és közben egy részét megtartották maguknak. És amikor rájuk kérdezett Péter apostol, akkor ők állították, hogy itt van minden. És meghaltak. Ez súlyos büntetéssel járt. És így akarta kiírtani az első keresztény gyülekezetből Isten a képmutatás bűnét. Nem követelte, nem kérte senki tőlük, hogy oda vigyék, de ha már felajánlották, akkor ne hamis módon. És ma se kérje a tizedet senkitől. De egyszer felajánlottad a tizedet az Úrnak, akkor azt tedd őszintén, és nem képmutatásba, hogy ne dicsekedj vele. Ugye Jézus a Máté 6-ban leplezi le éppen az imádság, a bőt, az adakozás kapcsán való képmutatását az akkori kornak. Figyeljük csak, vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket. Mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoktól. és amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, hogy a képmutatók, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyer. Bizony mondom nektek, hogy elvették jutalmakat, és Isten nem fogja megjutalmazni. Te pedig, mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, hogy mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnát titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Ez az adakozáshoz kapcsolódó tanítás. Ott van az imádsághoz kapcsolódó. Azt mondja, hogy imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, lássák őket az emberek. Bizony ők is elvették jutalmukat. És lehet ott tovább. Mikor böjtöltök, ne legyen komoran nézés ezek, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtöltek. Böjt, imádság, adakozás. Ugye, minden területen tisztává akarja tenni Isten az ő gyermekei életét. Hogy mondja majd Jézus a képmutatóknak, akik azt hitték, hogy Isten szolgálják, és közben a szívük távol volt Istentől? Az ítéletkor ezt fog elhangzani, mondja Jézus, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Egy-két idézet van itt még nekem, amivel szeretném színesíteni a mondani valót. Carl Gustav Jung, ez a híres pszichiáter, nagy professzor volt Bécsben, azt mondja, hogy aki a víztükrébe pillant, először saját képmását látja. Aki elmegy saját magához, az kiteszi magát annak, hogy találkozik önmagával. A tükör nem hizeleg, híven mutatja azt az arcot, amelyet a világnak soha nem mutatunk. Ám a tükör a maszk mögé lát. És nyilván Jakab apostol tanítás értelmében mi gondoltunk rögtön az ige tükrére, amiben ha belenézünk, meglátjuk igazi önmagunkat. De azt is mondja ott Jakab apostol, van, aki belenéz, és elmegy, és nem korrigálja az életét, önmagát, hanem talán megharagszik a tükörre, vagy összetörje azt, hogy miért mutat neki torzábrázatot, vagy koszos, szennyes képet. Nem a tükör a hibás, hanem menjek, tegyem rendbe magamat, és utána, ha belenézek meg a tükörbe, akkor már más ábrázatot fog mutatni. De ki tud rendbe tenni engem, és megszabadítani engem a képmutatás állarcától? Nyilván csak az én uram. És bizony ezért kell nekünk nagyon komolyan vennünk azt, hogy ebben a világban úgy képviseljük a mi urunkat, hogy az ne legyen visszatetsző, sőt vonzó legyen mások számára is. Befejezésül egy kedves kis novellája van itt Gyökösi Bandi bátyánknak. Egy valós, megtörtént eset fogalmazódik meg az ő tollai alatt nagyon szívhez szóló módon. Így hangzik. Fél év is elmúlt a temetés után, amíg Dani rá tudta szánni magát, hogy édesanyja holmiát rendezgesse, és ruháit szétosztogassa a nőrokonok között. Meghatva matatott anyja éjjeli szekrény fiókjának jól ismert személyes tárgyai között. A Donnál elesett apja katona képe is előkerült, s az a diák igazolványába készült gyors fotó is. Akkor még nem volt kövér, csak pufók. Később nőtt meg valami hormonzavar miatt, széltében, hosszában akkorára, hogy mindenki Daginak szólítja azóta is. Egyetlen lány nevezte Dagikának, de amikor megkérte a kezét, az gyorsan férhez ment máshoz. Csak édesanyjának maradt Danikán. A fiókból egy a reformátusok lapjából kivágott istentiszteleti rend is előkerült. Néhány templom címes az istentiszteletek kezdési ideje alá volt húzva benne. Emlékezett, ezekbe a templomokba járt édesanyja, aszerint hogyan volt érkezése korábban vagy későbben elindulni, mert mindig előre megfőzte kettőjük ebédjét. Szombat lévén úgy határozott, hogy másnap elzarándokol az egyik templomba, ahol korábban kezdődik az istentisztelet, és bibliás édesanyja emlékére nagyobb összeget tesz a persejbe. Ő maga nem volt templomos ember. Autóbuszra szállt, ahol két hely is akadt volna, de csak belül az ablak mellett. Hogy odaférhessen, át kellett volna a külső ülésen terpeszkedőn lépnie. Ismerve saját térfogatát, erről inkább lemondott, pedig túlsúlya miatt szüntelen fájt a gerince, nem tudott sokáig állni. Milyen önző, gondolta Farmer nadrágos ifjoncról, aki fölött kérően, szinte könyörögve tornyosult, hát ha beljebb csúszik, de az oda se nézett. Így jutott el sajgó derékkal a templomig. Amikor belépett, már jócskán tele volt, hátul néhányan álltak is. Dereka egyre jobban fájt, érezte, hogy nem tudja végig állni az Isten tiszteletet, ezért beljebb ment és úgy nézelődött. Észrevette, hogy jó néhány sorban van még hely, csak nem a szélső üléseken, ugyanúgy, mint az autóbuszon. Míg hely után kutatott, a lelkész felment a szószékre, és a gyülekezet felállva énekelni kezdett. Ezt a lehetőséget használta fel, hogy megálljon egy házas párnak látszó férfi és nő mellett, azt remélve, hogy azok két helyen arrébb mennek, és akkor majd ő is leülhet. Futólag valóban ránéztek, majd valamelyest hátrább húzódtak, hogy ő előttük átcsúszva leülhessen a harmadik üres ülőhelyre. Dani tudta, ha megtenné, elsodorná őket. Néhány pillanatig mellettük topogott, szinte segélykérően nézve rájuk és az üres helyre, de azok áhítatosan maguk elé meredtek, majd leülve belekezdtek a fő énekbe. Dani előbbre ment, s még néhányszor próbálkozott, ahol a második, a harmadik vagy a negyedik hely volt üres. Amikor a sorok végén kérdően megállt, a legszélén ülők leúzták a lábukat, némelyik félig fel is állt, hogy Dani beszuszakolhassa magát, de senki sem ült beljebb. Az arcokon a szent ígére készülve várakozó állítat tükröződött. Már a bibliaolvasás is elhangzott, és ő már a második oldalon jött visszafelé, de a szélső ülések birtokosai úgy belemerültek az igehirdetés első mondataiba, hogy észre sem vették őt. Egyre zavartabban téblábolt, hogy leülhessen. Már csak a sorok közepén volt néhány hely, végül kiért újra az előcsarnokba. Az egyik oszlopnak dőlve hallgatta egy ideig az önátadásról, önzetlenségről, samaritánusi irgalmasságról szóló prédikációt, de sajgó gerince nem bírta tovább. Hirtelen eszébe jutott, hogy az édesanyja másik templomában egy órával később kezdődik az istentisztelet. Kilépett hát a templomból, és egy éppen beforduló taxit leintve amoda vitette magát. De ez a templom is igencsak tele volt már, és kezdődött minden előről. Hiába áldogált fél percig, egy percig, könyörgően nézve a szélén ülőkre, azok nem adták át a nagy termetű férfinak a szélső ülőhelyüket. Már feltűnést keltett próbálkozásaival. Mintha néhány másodpercre a lelkész is abbahagyta volna a prédikációt, ezért aztán zavartan kisonfordált a templomból. Odakint hirtelen magányosságot érzett, és éhséget. A metró felé ballaktában egy önkiszolgáló bisztróból kellemes ételszag párolgott ki az ajtót. Belépett. Vette a tálcát, kiválasztotta a megkívánt ételt, kifizette és helyet keresett. Mindenütt ült már valaki. Az egyik sarokasztalnál sörös kancsoljába fogózkodó, csapzott hajú férfi könyökölt. Meretten nézett a poharába. Ám amikor Dani megállt mellette, révetegen végignézte, felmérte a helyzetet. Gyorsan behúzódott a falig, és ezt mondta, ő ide komám, csak elférjük valahogy. Dani lezökkent, kezével vette kanalát. A sarokba préselődött ember leszívta söréről a habot, és odaszólt Daninak. Jó étvágy a testvér! Csuda jó a babgulyásuk. Dani belekóstolt, csak ugyan jó volt. Mégsem tudta legyelni. Percekig fújta, mint a hűtené, pedig csak a torkát szorongatta valami, és arra gondolt, hogy legalább ebbe a bisztróban minden vasárnap betér, úgysem várja őt sehol senki, és legközelebb talán már enni is tud
majd.